A kultúra befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Nagy, igen izgalmas könyvről fogunk beszélgetni magával a szerzővel, megjelent Cserna Szabó András új regénye, Zerkó Attila törpéje. Itt van velünk a vonalban Cserna Szabó András. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Regény, hát regény, én paródia.
Én nem is tudom, igen, annyi mindent olvastam róla, hogy ez micsoda, itt 5. századi road movie, pikareszk regény, paródia, meg minden elhangzik ezzel kapcsolatban. Történelmi tabló. És még mondhatnám. Mi ez valójában?
Hát szerintem maradjunk a regénynél, mert amit elmondhatok, az reményeim szerint mindig az.
Oké. Okay.
Hát ez egyszer egy 5. századi road movie, mellette egy történelmi regény, vagy annak paródiája, egy pikareszk. Szóval sok mindent lehet elmondani róla, nem műfajilag sem egy rétegű.
Oké, okay, ki ez a Zerkó? És mesélj róla egy picit, hogy miért ő lett a kiválasztott főszereplő.
Hát kérlek szépen, ez egy hosszú történet, ez a regény akkor kezdődött, amikor elkezdtem erről a témáról olvasni, valamiért engem mindig nagyon érdekelt ez az 5. század, és főleg az Attila és a hunok ezen belül, és egy csomó mindent elolvastam. Ugye van egy ilyen regénynek, van egy olyan stádium, amikor az ember még nem ír, csak olvas, és fogalma nincsen, hogy mit akar írni, csak ilyen sejtései vannak. És ugye van egy Prisco Rétor nevű történetíró, ez egy bizánci, egy konstantinápolyi diplomata volt, akinek fönnmaradtak a töredékei. Na most, amit a hunokról tudunk, azt nagyrészt, amit biztosan tudunk, azt nagyrészt tőle tudjuk, mert ugye járt Attila udvarába, ami valószínűleg ott a Tisza túlsó partján lehetett, ahol én egyébként születtem.
Na pont szentes. Akartam mondani, akkor ez innen lehet az érdeklődés az egyik?
Igen, hát megint haza beszélek. Tehát valahol ott Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes környéke lehetett. Nyilván ezt nagyon nehéz most már belőni pontosan, meg nem egy városnyi volt. Itt ugye több százezer emberről van szó, egy jurta városról, vagy egy jurta telepről van szó. Ez mindegy is, és olvastam ezt a Priscos Rétornak a töredékeit, és ír egy lakomáról, ami Attila udvarában zajlik le, és meghívja erre a lakomára a konstantinápolyi diplomatákat is, követeket is, és ott föltűnik egy Zerkó vagy Zerkón nevű mór törpének hívja, aki rengeteg nyelven beszél, és mindenkit megnevettet, ő az udvari bohóc. Egyedül Attila nem nevet, és annyit tudunk meg még róla azon kívül, hogy mór, hogy előtte Blédának vagy Budának, tehát az Attila bátyjának a bohóca volt, és akkor én ezt olvastam, és hirtelen tudtam, hogy
ő lesz.
Nekem ez a Zerkó, ez kell, és mindenképpen Zerkó szemén keresztül szeretném megnézni ezt az 5. századot.
Na, hát természetesen nem maradt ki belőle a gasztronómia, egy csomó érdekesség, a kumisztól kezdve a mézsöron át, az ikarion bor, a kancatej, és a többi, de egy picit, ahogy így olvasom azt az Zerkónak a figuráját. Tehát, hogy volt rabszolga, udvari bohóc, börtöntöltelék, hímringyó, nagy piás, aki egy ilyen kocsmában meséli a sztorit, így visszaemlékezés. Kicsit ez a Trónok harca figura jut eszembe róla. Mintha valaki ezt olvasta volna korábban, és úgy formálta volna meg a Trónok harcának az ikonikus szereplőjét.
Igen, Ez azért nagyon érdekes, mert te vagy a második, már született egy kritika.
Tényleg? Na, ezt nem olvastam.
Igen. A Jelen című folyóiratban Kormos Lili írt egy kritikát, aminek az a címe, hogy kelet-európai trónok harca, vagy valami hasonló a címe, ami azért nagyon furcsa, mert én soha egyetlen egy percet nem láttam a trónok harcában. És fogalmam sincs, és nem tudom, hogy miért egyébként, mert amúgy rengeteg sorozatot nézek, vagy inkább néztem régen, amikor még több idő volt, de hát ehhez a kérdéshez nem tudok sajnos hozzászólni.
Ja, nem, hát csak az egyébként illene hozzád ez a sztori, mert abban is folyik a vér, van egy csomó jó poén, meg egy csomó disznóság, gasztronómia, humor, borok és a többi, tehát valószínűleg ezért juthat az embernek eszébe, de akkor ez egy ilyen figura, ez az Erkó?
Hát ez egy nagyon sokrétű figura, és igazából én, amikor a történelmi részről szoktak kérdezni, hogy mennyire hiteles a történelmi rész, és akkor elmondom, hogy amennyire lehet, annyira megpróbáltam követni a díszleteket, a politikai kronológiát, stb. De szerintem itt azért van egy ennél fontosabb rész a könyvben, Zerkónak a lelki útja.
Aha.
Tehát a történelmi road movie-n túl itt azért van egy hihetetlen lelki road movie is, aminek a végén tulajdonképpen van egy, most ne spoilerezzünk, de van egy megnyugvás állapot, ami tulajdonképpen bármelyik történelmi korba végigjátszódhatott volna. Tehát tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan találja meg önmagát belül, és ebbe a hihetetlen káoszba és vérbe és történelembe, amiben leéli az életét, hogyan tudja ettől függetleníteni magát, és nem kívül megtalálni a boldogságot, hanem belül.
Érdekes, mert egy olyan korszak ez, amikor tényleg egy ilyen divatos és bugyult a szóval multikulti korszak, amikor civilizációk egymással kereskedtek, nem volt egyáltalán megdöbbentő vagy furcsa, hogyha például berberek vagy mórok jelentek meg az európai kultúrkörbe, és mindenféle hatásért mindent, és itt is a katasztrófa fele, vagy hát az apokalipszis fele sodródik ez a világ. Még kicsit talán lehet, hogy hasonlít a mai korunkra sok szempontból.
Hát igen, a történelmi regény akkor igazán izgalmas, hogyha valamit tud mondani nem csak a régmúltról, hanem a jelenről is, vagy a közelmúltról, vagy a közeljövőnek a sejtéseiről. És nyilván azért érdekelt engem az 5. század, mert rengeteg párhuzamot lehet találni a jelenkor és az 5. század között, ugye a háborúk, a járványok, az apokalipszis árnyékában vagyunk, a római birodalom bukása előtt vagyunk, a népvándorlás kellős közepébe vagyunk, birodalmak születnek és birodalmak hullnak a porban. Ugye itt vannak a hunok, akik, és Attila, aki még 20 évet se uralkodott, és utána ez a hatalmas birodalom, ami a Volgától a Rajnáig tartott, az egy szempillantás alatt tűnik el, és soha többet nem kerül elő, egy írmagja sem marad a hunoknak. Tehát rengeteg párhuzamot lehet találni, hogyha az ember mondjuk a ma felől kezdi el olvasni ezt a könyvet.
A gasztróhoz visszatérve, pacal van benne a könyvben?
Kérlek szépen van, azt hiszem, hogy többször is. Nekem, tudod, van az a Hitchcock módszer, hogy minden filmjében tulajdonképpen az a hitelesítés és az aláírás, hogy egy pár másodpercre fölbukkan, vagy egy kutyát sétáltat, vagy felszáll egy buszra, stb. Nekem is vannak ilyen titkos hitelesítési pillanataim. Például minden könyvemben van karóba húzás, az soha nem hiányzik belőle, és ilyen például a pacal is.
Okay.
Azt mondom, hogy egyszer talán esznek is pacalt, ugye van egy Plancus nevezetű római, dúcsgazdag római kereskedő, akinek a házi istene lesz ez az Erkó, mert hihetetlenül emlékezteti őt Priapuszra, a termékenység istenre, és ott esznek egyszer pacalt, ami egyébként a római konyhában egy nagyon előkelő alapanyag volt, és Apicius is előkerül, mint ennek a római kereskedőnek az egyik példaképe. Ugye ő az a...
Aki leírta ezeket a... Igen.
Igen, az első szakácskönyv, ami megmaradt, ő Jézus kortársa volt, egy római élfhajház, akinek megmaradt a latin nyelvű szakácskönyve. Nyilván nem ez volt az első szakácskönyv, már Platonnál is Szokrátész megemlít például egy görög nyelvű szicíliai szakácskönyvet, de ezek nem maradtak fönt, és az Apicius az első, ami fönnmaradt, és ott például egy Apiciusról való beszélgetésben fölbukkan az agyvelővel töltött pacal, ami egy létező recept, és benne van ebbe a könyvbe.
Oké, hát azt már nem is kérdezem meg, hogy az összes többi minden, a különböző borok meg italok, az honnan volt az ihlet, vagy ez honnan merítetted? Ez mindezekből a forrásokban előfordul, vagy van, amit te külön bele akartál tenni mégis, annak direkt utána mentél?
Hát ezeknek mind utána kellett menni, ennek hihetetlen szakirodalma van egyébként a régi alkoholos italoknak, de nagyon érdekes például, hogy három hunszót ismerünk, természetesen Priscus Rétortól, ennyit tudunk a hun nyelvről, és mind a három jövevény szó, tehát nem hun szavak. Ez a három szó, ez az árpasör, a mézsör, és a halotti tornak a neve, tehát hogy de ezekről egyébként a mézsörről hihetetlen szakirodalomban. Ugye a barbárságnak és a nem barbárságnak van egy olyan definíciója is, hogy addig hívunk egy népet barbárnak, amíg nem tud bort készíteni. Aha. Ugye ezekben az eredet mitoszokban, mitológiákban mind előkerül, a görög mitológiában, ugye az Ószövetségben, a Noé és a borkészítés. Aki még barbár és nem tud bort készíteni, az issza a mézsört, ugye ennek a receptje le is van írva a könyvbe, minden nép ezt itta, amikor még nem tudott bort készíteni, ennek a receptje a következő: méz, némi víz, és beleköptek ebbe az elegybe, ugye ez mind készen volt, nem kellett megcsinálni, mert ugye volt készen méz, volt készen víz, és köpet is volt készen a szájukba. Úgyhogy ebből, és ez megerjedt, és tulajdonképpen ez volt az alkoholos ital, amit borhíján fogyasztottak. Hát lehetne még beszélni az árpasörről is, stb. De hát ezeket nem a kis ujjamból szoktak.
Ja, nyilván. Csak hogy volt-e valami, ami annyira érdekes volt számodra, hogy például így a receptjét, vagy a készítését direkt külön fel kellett kutatni, mondjuk a forrásban említették, hogy van ilyen, de akkor mi volt ez? Tehát, hogy ez hogy...
Hát például ugye elkészül egy papagáj, ugye a vandálok ostromolják Hippo Régius városát, ugye ez egy észak-afrikai római nagyváros, a vandálok lezárják a várost, és kiéheztetik az embereket, és akkor ugye van egy pillanat, amikor ez a gazdag római kereskedő annyira éhes már, hogy a szakácsnőjével elkészíteti az Apicius féle papagájt, és a legkedvesebb barátja, aki mindig a vállán ül, egy Didó nevezetű papagáj, akkor azt, aki minden szavát elismétli tulajdonképpen, azt feláldozza, és ketten megeszik kedves istenével a Priapusszal. Ez is például egy létező papagáj recept, ami szóról szóra az Apiciusból vevődött át.
Hát ezt még tudnám folytatni, András, de azt mindenkinek ajánlom, hogy Cserna Szabó András új könyvét, Zerkó Attila törpéje címmel a Helikon kiadónál jelent meg, olvassa el. Ezek alapján én biztos, hogy elfogom, úgyhogy köszönjük szépen neked, és hát további ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen nagyon sűrű könyvírást, vagy ilyen, volt egy másik kritika, amit olvastam, azt mondja, hogy a kortárs szépirodalom egyik legtermékenyebb és legeredetibb alkotója. Úgyhogy reméljük, hogy jön a következő gyorsan.
Igyekszem. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
Sziasztok.
Cserna Szabó Andrással beszélgettünk új könyvének megjelenése kapcsán.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!